Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Ismételten a békéért való cselekvése és a párbeszéd előmozdítására szólított fel a közel-keleti események kapcsán 14. Leó pápa, amikor kedden a Castelgandolfói pápai rezidencia előtt újságírói kérdésekre válaszolt. Imádkozzunk a békéért, munkálkodjunk a békéért, és hogy kevesebb gyűlölet legyen, a gyűlölet egyre csak növekszik a világban, fogalmazott a Szent Atya. Miközben a közel-keleten sokasodnak a támadások, a világban pedig egyre nő a félelem és a feszültség, a béke célkitűzésének elérésére buzdított a pápa, és arra, hogy valóban törekedjünk a párbeszéd előmozdítására, és fegyverek nélkül keressünk megoldást a problémákra. Megvan az olajunk, de az orosz elnök azt mondta, az nem az ő dolga, hogyan jut el hozzánk, mondta a korábbi telefonbeszélgetés részleteiről Orbán Viktor az ATV műsorában. Vladimir Putyinnak megvannak a céljai, és amíg azokat nem éri el, nem fejezi be az ukrajnai háborút, ismertette a miniszterelnök. Az ukrán követelést erőből le kell verni, arcátlan és pimasz reakciónak tartom, amit tesznek, fogalmazott a kormányfő, aki szerint vannak ugyan stratégiai tartalékaink, de az ukrán és iráni helyzet miatt az infláció magasabb lesz, a benzin drágább, ami nem tesz jót a kormánynak. Mint ismert, január vége óta nem jön kőolaj Ukrajnán keresztül, a barátság vezetéken át. Sajtóhírek szerint Putyin felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat. Ezek miatt az ügyek miatt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter személyesen is Moszkvába utazott az orosz elnökhöz. A közel-keleti konfliktus miatt emelkedett a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon, mondta a miniszterelnök a védelmi tanácsülése után. Orbán Viktor emellett arról is beszélt, minden energetikai létesítmény, amely orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet. 75 helyen felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében, valamint felállítottak egy tényfeltáró bizottságot a barátság kőolajvezeték vizsgálatára. A szlovák áramszállító vállalat felmondja a vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését az ukrán Ukrenergo vállalattal. Robert Fico szlovák miniszterelnök még a múlt héten jelentette be, hogy már nem fognak segítséget nyújtani Ukrajnának az elektromos hálózat stabilizálásában. A magyar MOL és a szlovák Slovnaft az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságá jelentette fel a horvát kőolajszállító vezetéket üzemeltető vállalatot. A Janafot a monopol helyzettel való visszaéléssel vádolják az árak miatt. Biztonsági okokra hivatkozva Ukrajna elutasította a barátság kőolajvezeték uniós ellenőrzését, pedig közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Antonio Costa az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését, írta meg a Financial Times. A brit lap cikkében az is áll, hogy egy magasrangú uniós diplomata szerint Ukrajna öngólt lőtt azzal, hogy ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitel blokkolására. Az Észak-Atlanti Katonai Szövetség légvédelmi rendszerei lelőttek egy iráni rakétát, amely a NATO tagállam Törökország felé tartott. A török külügyminiszter felszólította a teheráni vezetést, hogy kerülje el a konfliktus tovább terjedését. Tömeges migrációs hullámot indíthat el az iráni konfliktus, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szerint eljött a veszély, ekkora nő a terrorfenyegetettség, a kritikus infrastruktúra védelmét fokozni kell. Az amerikai elnök utasította az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztés Finanszírozási Társaságát, hogy adjon politikai kockázati biztosítást és garanciákat a perzsa öblön áthaladó tengeri kereskedelem minden résztvevőjének. Donald Trump közösségi oldalán hangsúlyozta, ez minden hajózási vállalat számára elérhető, szükség esetén az USA haditengerészete a lehető leghamarabb megkezdi a tankerhajók kíséretét a Hormuzi szoroson keresztül. A bejelentés után az olajár csökkenni kezdett. Közös terrorellenes műveletet indított Ecuador és az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai déli parancsnokság. Az okokról csak annyit közöltek, hogy az illegális drogcsempészet ellen lépnek fel. Nagyjából egy éve nyilvánította az Egyesült Államok terrorszervezetnek a drogkartelleket, így már katonai erővel is fel lehet lépni ellenük. Több mint 471 ezer magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe, közölt a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila elmondta, március 18-áig lehet regisztrálni mindazoknak, akik az állampolgárság megszerzése óta nem tették ezt meg, és az adatmódosítás is addig lehetséges. Végül az időjárásról. A pára és ködfolytok feloszlása után majd derült lesz az ég kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban elsőként egri fejlesztésekről számolunk be, majd vasútfelújításokról szólunk, és bemutatjuk a Bükki Nemzeti Park környezetvédelmi pályázati felhívását. Végül egy földnapjához kapcsolódó programról beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Kedves hallgatóink, a stúdióban vendégem dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselő, szeretettel köszöntöm.
Én is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit és főszerkesztőt is.
Időszerű, hogy beszélgessünk fejlesztésekről. Az elmúlt alkalommal, néhány héttel ezelőtt a parlamenti ülésszak munkájáról volt szó. Most térjünk rá egy kicsit arra, hogy a térségben milyen fejlesztések vannak, milyen bejelentések történtek. Talán erős sorrendben, hogyha megyünk, a legnagyobb tétel itt az egri kórház fejlesztésének a bejelentése volt, ami egy több mint 6 milliárdos tétel. Miért volt fontos, hogy ez a forrás érkezzen, és milyen területre fog ez kerülni?
Hát azért volt fontos, mert tulajdonképpen ez szerepelt eleve a magyar kormánynak a tulajdonképpen abban a programjában, ami az újjáépítés, tehát a Covid után újjáépítéshez biztosított pénzeszközök felhasználásához ezt is beadta a magyar kormány az uniónak, hogy a nekünk alanyi jogon járó összegnek egy nagy részét az egészségügy fejlesztésére kívánjuk fordítani. Számos kórházat érintett ez a terv. És ugye láttuk, hogy mi történt. Itt az unió mondva csinált indokokkal, tulajdonképpen a saját szabályait is fölrúgva, tulajdonképpen kirekesztett minket ebből az RRF, úgynevezett RRF-es forrásoknak a felhasználásából. Ezt a tiszapárti képviselő örömmel üdvözölte, hogy minél rosszabb a közhangulat Magyarországon, az ugye annál jobb, hiszen akkor a szópolgárok elégedetlenek lesznek. Tehát ez egész egy számomra egy teljesen felfoghatatlan, hogy ilyenek elhangozhatnak az Európai Parlamentben magyar képviselő szájában. Nos, visszatérve, tehát a kormány nem adta föl az eredeti szándékot, és gyakorlatilag az energetikai megújuláshoz tartozó úgynevezett KEHOP plusz forrásoknak a terhére elkülönített egy összeget, és ennek révén lehet, hogy megvalósuljon az egri beruházás is. Ez az egri Markóth Ferenc kórház működése szempontjából kulcsfontosságú, hiszen rendkívül elavultak a nyilázárók, elavultak ugye tulajdonképpen azok a légkondicionál berendezések, amik segítették, hogy szintén a betegellátást, és gyakorlatilag elmaradtak azok a homlokzati szigetelések, födém szigetelések, elmaradtak azok a épület gépészeti technikához köthető pótolagos munkák is, amik a 2021-es beruházáshoz köthetőek lettek volna. Azért is nagy jelentőség ez, mert gyakorlatilag egy attraktív külsőt is kapnak, tehát megújulnak kívülről is, külsőleg is a kórház épülete, és gyakorlatilag majdnem minden épület szárnyat érint a beruházás. Érinti az úgynevezett hotelszárnyat, amit úgy mindannyian látunk, ez az 5 vagy 6 emeletes épülettömböt. Érinti az egész rendelőintézeti épülettömböt, és érinti az irgalmas rendi épületeket is. Tehát nem csak kívülről újjanak meg természetesen ezek az épületek, hanem egy alapos energetikai fölmérés után legalább 30%-os energia megtakarítás várható, ami, ha forintosítjuk, ez sok százmillió forint, és ezt a sok százmillió forintot nyilván megtakarítja a kórház, és ebből tulajdonképpen azokat a más indokolt fejlesztéseket tudja finanszírozni, amelyekre most nem volt forrás.
És ugye az intézmény nevében szerepel, hogy Egri Markot Ferenc Kórház, de hát nyilván a város határain jóval túlmutat ez az intézmény, hiszen az ellátási körzete jóval-jóval nagyobb, több tízezer embert érint Egeren kívül is.
Hogyne. Tehát itt azt látni lehet, hogy a Markot Ferenc Kórház különösen az utóbbi, mondjuk mondhatom, tíz esztendőben egy folyamatos fejlődésen megy keresztül, az utóbbi 2-3 évben pedig ez rendkívül látványos, hiszen annyira, tehát a világ legmodernebb és legkorszerűbb diagnosztikai, illetőleg sebészeti eszközeit kapta meg az Egri Kórház, köszönhetően annak a példamutató, országosan is példamutató munkának, ami a kórház berkeiben folyik. Tehát tulajdonképpen több olyan pilot, úgynevezett pilot programot hajtottak végre itt a kórházba, akár a laboratóriumi rendszereknek a működtetésével, akár pedig a közgazdasági számviteli szoftvereknek a működtetésével, amivel kiérdemelték, hogy több sok százmilliós korszerű eszközök kerüljenek ide is. És nem csak ezzel, hanem a szakmai munkájukkal, köztudomásul, hogy az urológiai osztály például olyan magas színvonalú szakmai tevékenységet végez, hogy az országos hírű immár. De mondhatom a gasztroenterológiát is, meg a kardiológiát is, ahol szintén nagyon magas színvonalú orvosi ellátás tud megvalósulni. És végül is a kórháznak az a betegköre, az valóban magába foglalja bizonyos szakmákban az úszdijárást is, illetőleg a mezőkövesdijárást is. Tehát tényleg mondhatjuk úgy, hogy regionális jelentőségű a Egri Kórháznak a működése.
És akkor nézzünk egy másik nagy intézményt, vagy épülettömböt, ha úgy tetszik. Ez, amiről beszélünk majd, ez évek, évtizedek óta elhagyottan áll, ez pedig az Egri laktanya, aminek az ügyében már nagyon sok ígéret történt, nagyon sok tervet láthattunk, elképzeléseket, most viszont konkrét ígéret és konkrét elképzelés látott napvilágot. Beszéljünk ennek a részleteiről.
Igen. Valóban ez egy több évszéres probléma, hogy mi legyen a Egri laktanya sorsa. Tulajdonképpen ennek a legnagyobb kárvallottjai a laktanya környékén élők voltak, hiszen a laktanyát körül ölelte a város gyakorlatilag, és miután a magyar állam igazából nem tudott neki funkciót adni, mert az a fajta szerep, amire létrehozták, az már nyilván nem tölthető be pontosan amiatt, amiatt mondtam is, ugye, hogy már nem a város szélén van, és hanem a városnak bizonyos értelemben a belső területeihez tartozik ez a laktanya. Így folyamatosan romlotta az állapota. Ugyanakkor pedig egy nagyszerű alapokon nyugvó, jól megépített épületkomplexum, aminek a hasznosítása fantasztikus lehetőségeket rejt magában. Ennek a lehetőségeit kell majd ugye szerintem részben társadalmasítani, vagy pedig ugye tényleg olyan határozott koncepciót kidolgozni, ami találkozik majd az egrieknek a véleményével, és akkor ezt a városvezetésnek időben ugye meg kell majd mutatnia. Azt hangsúlyozni kívánom, hogy ez egy hatalmas vagyoni értéket képvisel, és én bátran merem azt mondani, hogy akkora ez az ingatlan vagyon, hogy nem ördögtől való, hogy annak a hasznosítására igenis befektetőket is meg lehet keresni. Miért ne lehetne befektetőket találni, hiszen ennek a épület együttesnek a mondjuk a teljes körű műszaki felújítása, átalakítása az rengeteg pénzt igényel. Viszont ha megtaláljuk azokat a funkciókat, amik a legalkalmasabbak és szükségleteket, tehát már kialakult szükségleteket tudnak meg kielégíteni, akkor szerintem mindenkinek a megelégedését szolgálja. Én csak példázva tudom most is mondani, hogy a laktanya együttes ingatlan vagyona alkalmas lehet üzleti tevékenység folytatására is, legyen az kereskedelmi, vagy éppen irodai, vagy az IT-szektorhoz kötődő szolgáltatásra, vagy a közgazdasághoz kötődő, vagy a hírközléshez kötődő szolgáltatásokra. Alkalmas lehet olyan termelő tevékenységre is, amely ugye mondjuk nagy kis gépi hátteret igényel, kisanyag felhasználás, viszont nagyon magas hozzáadott értéket tud megvalósítani az esetleg az ebben a közegben folyó munka. De fölmerülhet természetesen a lakások, tehát az otthonteremtés szempontjából is. Fölmerülhet mondjuk akár idősek otthona, ennek a kialakítása, ennek a lehetősége, és mégpedig akár olyan is, amely mondjuk egy több szintű, éresül mondjuk a más feltételeket igényelnek azok, akik mondjuk a 60-as, 70-es éveiben járnak, vagy pedig azok, akik a 70-es, 80-as éveikben, vagy épp az egészségi állapothoz kötődően. Tehát ez egy lehetőség, én ezt szeretném hangsúlyozni. Az nyilván fog a városra nézve prompt feladatokat is jelenteni, hogy ezzel az ingatlannal tehát kezdeni kell valamit, tehát abban az értelemben, hogy az állag megóvását, vagy a külső környezetét, azt mindenképpen rendezni kell.
Tehát lehet, hogy ezek a funkciók akár elegyesen is megjelennek. Ha jól értem, akkor az állam, aki a csere partner volt, ugye mondjuk el, hogy több másik területet érintett, majd erre kérem, hogy térjen ki, hogy mit kellett a városnak cserébe adni. Tehát az állam nem kötötte meg, hogy milyen funkciója lehet ennek a területnek. Talán az volt a kikötés, hogy legyen jó gazdája, vagy hasznosuljon ez a rész.
Hát igen, tehát az ingatlan csere teljesen meggyőződésem, hogy teljesen előnyös Eger számára. Ugyanis Eger város önkormányzata a B épületnek, egy kis, tehát a B épületi kampusz épület, ugye tehát korábban még ugye az MSZP-nek volt a oktatói bázisa, ez a barna épület, amely most oktatási célokat használ, tulajdonképpen abban volt egy tulajdoni hányada. Egy 2002-höz köthető megállapodás alapján a városnak az ingatlan hányadát a főiskola, illetőleg az egyetem a fennállása alatt ingyenes használati joggal rendelkezett fölötte, tehát gyakorlatilag a városnak ez egy jó értelme, tehát holt vagyona volt, ez mindig is csak az oktatási célokat van vagy illetve volt hivatva szolgálni. A másik terület, amit a város a magyar államnak kínált ebben a ingatlan csere kapcsán, ugye ez a volt mezőgazdasági ingatlannak a mezőgazdasági iskolának az épület együttese, meg a hozzátartó terület. Az egriek tudjuk, hosszú idő óta nem folyt már ott érdemi oktatási tevékenység, tulajdonképpen az enyészet raktározási célokra használták jobbára. Tehát ezeket az ingatlanok kerültek a magyar állam tulajdonába. A magyar állam ugyanakkor egy majd 6 hektáros ipari területet, ami a déli iparterületen van, biztosította a város számára, amely nyilván nagyon jó hasznosítható, és konkrétan tudom, hogy ott már meg is kezdődtek a ingatlan hasznosításához kötődő lépések, amelyben több más egri cég is érintett. Aztán a tündérparton lévő volt egy holt terület, ami korábban a kórházhoz tartozott, sport célokat szolgált, gyakorlatilag elvadult és hát elszlemesedett. Ugyanakkor ez egy rendkívül értékes terület, közel van a belvároshoz. A városnak határozott elképzelése van, hogy azt a területet például a parkolás céljára fogják hasznosítani, ami szintén komoly és akut gondokat fog orvosolni. Az ingatlan pedig egyébként nagyon értékes szintén. És akkor a laktanyáról ugye nem is beszélve, amiről utaltam, itt a laktanya ingatlan együttes, ez egy akkora, még egyszer hangsúlyozom, akkora ingatlan vagyont jelent, aminek a hasznosítása egy talán soha nem látott lehetőséget jelent a város számára. Úgy a városnak azokat a szolgáltatásaira, amire tulajdonképpen most még nincs, tehát amik hiányoznak és van rá igény, tehát utaltam erre, hogy lehet ez az idősek otthonnak kialakítása, lehetnek kereskedelmi szolgáltató tevékenységre alkalmas, lehetnek lakásokat kialakítani, bérlakásokat, szociális bérlakásokat, illetőleg üzleti alapon lakásokat is, és talán ez a legfontosabb, a Nemzetközi Befektetési Ügynökség mindig keres olyan helyeket, ahol vagy ipari területet tud felajánlani a külföldi befektetők számára, vagy pedig, mint itt az a laktanya is, egy olyan ingatlan együttest, egy olyan iroda együttest, amire van igény a nemzetközi pénzvilágban, vagy a nemzetközi gazdaság világában. Én bizakodó vagyok, hogy a laktanya épülete, épület együttese új funkciót fog nyerni az elkövetkezendő évtizedben, vagy az évtizedekben, és Eger városa ebből bizonyos, hogy profitál.
És hogyha megnézzük, mondjuk mérlegre tesszük akár a könyv szerinti értékét ezeknek az ingatlanoknak, akkor azt lehet mondani, hogy a város igencsak jól járt, mert azt hiszem, hogy többet kapott, mint amennyit át kellett adni.
Igen, az ingatlan csere az gyakorlatilag majdnem mértékarányos volt, tehát minimális költséggel járt a város számára, ahhoz képest, hogy mennyire komoly és a város szempontjából jó hasznosítható ingatlanokhoz jutott.
Nézzünk még egy másik fontos fejlesztési területet, amire nem lehet elég pénzt költeni, ez az útfelújítás, hiszen az utak folyamatosan romlanak, közlekedünk rajta, nagy tengelyterhelés van, de most elérkezett az idő, hogy egy nagy volumenű útfejlesztés induljon. Ez hamarosan el is indul a gyakorlatban, illetőleg több kisebb méretű, de annál fontosabb a város környékén ezek el is indultak, illetve hamarosan megvalósulnak.
Igen, én nem baj, ha újra és újra elmondjuk, mert nem tudom, hogy átmegy-e az információ az embereknek, tehát akkor hangozzon el, jó, hogy ebben az évben elkezdődik és be is fejeződik ismereteim szerint az Egert Eger szalókkal összekötő útnak a teljes rekonstrukciója és felújítása. Hangozzon el, hogy ebben az évben hamarosan elindul és megvalósul az Egert Noszfajjal összekötő alsóbrendű útnak a teljes rekonstrukciója. Egyelőre az egész útszakasztnak a mondjuk a 90%-át érinti ez a felújítás. Én elhatározott vagyok abban, hogy egyrészt az a szakasz is, amely most nem érintett a rekonstrukcióval, az is minél gyorsabban ott is megújuljon, illetőleg a Noszvaj és Bogács közötti a megye határig tartó útszakasz is, mert az is nagyon rossz műszaki állapotban van. Mindemellett az egriek hamarosan érzékelhetik, hogy a városon átmenő és a városon átmenő 25-ös négysávos útnak a teljes átmeneti szakasza az ugyancsak egy teljes rekonstrukción fog átesni, ami rendkívül fontos, mert igencsak időszerű, nagyon rossz műszaki állapotban van. Zajterhelést illetően is, a műszaki állapotot illetően is, tehát ez is egy rendkívül indokolt beruházás, arról nem is beszélve, hogy mintegy előkészíti az M25-ösnek a Egert elkerülő szakaszának a építési munkálataihoz kötődő időszakot. Tehát egy teljesen felújított út várja a közlekedőket, amíg az a másik beruházás megvalósul. És a város nagyon előrelátóan, ezzel párhuzamosan a 25-össel egy időben felújít két nagyforgalmú utat is, amelyek gyakorlatilag szintén azt vannak hivatva elősegíteni, hogy amikor az M25-ös elkerülő szakaszát építik, akkor itt az egri még fokozottabb forgalom, az gyakorlatilag amennyire csak lehet, az a legjobb körülményeket biztosítsa a egrieknek a közlekedésre.
Nagyon fontosak ezek a nagy volumenű fejlesztések, de ugyanakkor a kisebb közösségek életében is komoly jelentősége van annak, hogyha történik valami úgymond a házuk táján. Most csak kiragadok egy példát, a Szihalmi óvodát. Ezt a fejlesztést is nagyon várták, és hát ott egy dinamikus közösség fogadta ezt a megújulást, de hát még többiet sorolhatnánk.
Hát sokat sorolhatnánk, igen, mert ugye sok-sok beruházás van előkészítés alatt, vagy éppen közbeszerzés alatt, tervezés alatt, aztán vannak olyanok is, amik a kivitelezés stádiumához érnek. Az óvoda, az, meg a bölcsőde, az persze az mindenki számára szívet melengető, a Szihalmiak számára különösen, mert nagyon indokolt volt ugye ez a bővítés, mert kinőtték a meglévő óvoda falait a gyerekek, hogy úgy mondjam, de a Szihalmiak, hogy is mondjam, Tehát még ez is kevés lesz ez a bővítés, úgy látszik, meg a meglévő bölcsöde is. És ez örömteli, ugyanúgy Deminben jártam a napokban, és hát egészen elképesztő, hogy a 650-660 lelkes faluban is több, mint 100-120 1 és 14 év közötti gyermek van. Ott is nagyon indokolt egy új óvoda és bölcsödének a létrehozása. Most létrejön egy munkahelyi bölcsöde, de az nem fogja kielégíteni a igényeket. És akkor tulajdonképpen sorolhatom a többit is, amely többi beruházást, amik részben ipari területek kialakítását foglalják magukban, részben a helyben élőknek az életminőségét vannak hivatva jobbá tenni, ilyen rekreációs központok, közösségi terek, a Noszfajon pedig egy kifejezetten egy nagyon komoly attrakció fog megvalósulni, a Mátyástéri skanzen, sok száz millió forintból. Én úgy gondolom, hogy tényleg egy felívelő időszakát élik a egerkőnéki települések is a történetüknek.
Mi a garancia, hogy ezek a fejlesztések, ezek a tervek megvalósuljanak? Nagyon sok még csak terv fázisában van. Szükséges ehhez egyfajta kontinuitás?
Én mindenképpen szükségesnek látom ezt a kontinuitást, annál is inkább, mert amit látunk a Tiszapárt programjából, itt egy... Tehát amit nyilvánosságra hoztak, abból, pontosabban amit elhallgattak, abból arra lehet következtetni, hogy minden réteget elvonások fognak érinteni, mégpedig jelentős elvonások. Arról nem is beszélve, hogy ők ugye bizonyosan a Ukrajna finanszírozásához hozzá fognak járulni, és akkor csak gondolja bele mindenki, hogy az a sok ezer milliárd, amit erre a célra kell majd Magyarországnak fordítani, az honnan kerül elvételre? Hát nyilvánvalóan a mindennapjainkat érintően fog megvalósulni, tehát a jövedelmünkből fogják elvenni, illetőleg azokat a fejlesztéseket fogják ugye hátrébb sorolni, amelyek gyakorlatilag ezeket a forrásokat egyébként igényelnék.
Az EGRI fejlesztések sorában még több tétel található. Wagner Ákos polgármester a közelmúltban sajtótájékoztatón ismertette ezek részleteit.
Ha emlékszünk rá, a Bicskei-Aladár úszoda esetében decemberi közgyűlésen döntöttünk arról, hogy Építési és Közlekedési Minisztérium, mint támogató a Makovec örökség részeként működő, most már akként működő úszoda vonatkozásában tud nekünk, ha tudjuk fogadni, egy 370 millió forintos forrást, ami az úszodának a rövid távú felújításáról szól, hiszen egy kormányprogramban benne van 2031 és 35 között egy nagyobb 4,8 milliárd forintos felújítást terveznek a Bicskei-Aladár úszodán, de addig is a fennálló problémák kezelésére kaptunk 370 millió forintot. Ugye január 1-től a Nemzeti Sport Ügynökség átvette az úszodának a üzemeltetését, így ezt a támogatást egy 4-es megállapodás keretében tudjuk biztosítani vagy felhasználni, hiszen a Építési Közlekedési Minisztérium a támogató, mi vagyunk a támogatottak, és a közreműködő szervezetként be fogjuk vonni a Termált Kft., aki az úszoda tulajdonosa, és az NSU pedig, mint üzemeltető, fog ebbe a 4-es megállapodásba részt venni, tehát 4-es megállapodás lesz. Ugyanakkor januárban a NSU, illetve a Termál Kft.-nek a szakmai munkatársai bejárták a úszodát, pontos műszaki tartalmakat határoznák meg, hogy milyen műszaki tartalommal kell ezt a forrás, vagy lehet ezt a forrás felhasználni, úgyhogy biztosítsuk az úszodának a működését. Úgyhogy a közgyűlési döntésen az döntés született, hogy ezzel kapcsolatos dokumentumok, támogatói okirat módosításokatra kaptam én fölhatalmazást annak érdekében, hogy rugalmasan a meglévő igények kihasználására tudjuk módosítani minden dokumentumot, illetve a megállapodást pedig alá tudjuk írni, a 4-es megállapodást, amennyiben készen lesz a következő hetekben, és minél hamarabb tudjuk aláírni, ugye annál hamarabb fog fog tudni elindulni a beruházás. Akkor már termel, akkor termelhitel, ugye ez hullámokat vert. Ugye alapvetően arról szól, hogy a Termál Kft. Évről évre minden évben volt neki egy folyószámlahitele. A folyószámlahitel az éven belüli lejáratú, és azért kell, mert a bevételei a Termál Kft.-nek egyenletlenek. Ugye logikus, nyári hónapban több vendég van, több a bevétel, téli hónapban kevesebb bevétel van. Ezeknek a időszaknak az áthidalására kell neki folyószámla hitelt. Ugye a folyószámla hitel az azt jelenti, hogy rendelkezésre áll, és amikor olyan likvid helyzetben áll a cég, akkor a folyószámla hitelből fizetik ki azokat a tételeket, ami viszont határidős ez a tétel. Tehát nem mindig használódik fel a 200 milliós, de az a rendelkezés áll. Időnként vannak olyan hullámok, amikor most az évről évre minden évben hosszabbítják ezt a folyószámla hitelt, viszont 2025 őszén ez a hosszabbítás azért állt meg, mert ugye nem tudtuk még, hogy a kormány döntésben mi lesz pontosan benne, hogy a Bicskeladár úszoda hogyan kerül át a magyar államhoz, csak üzemeltetés, állami tulajdonba is kerül, ugye a kormányhatározat utal rá, hogy abban egyeztetni kell a állami tulajdonba kerülésre. Így ennek a hitelnek a fedezete maga az uszoda volt, és felmerült, hogy akkor ne ez legyen a fedezete, hanem az önkormányzat készítő kezességet vállaljon a fölött a folyószámla hitel fölött. De a decemberi közgyűlésen ebből már nem tudtunk dönteni, így maga a hitel lejárt, és januárban újra versenyeztették ezt a hitelt, vagy újra beszerezték ezt a hitelt, és ennél merült fel az, hogy a maga a beszerzés folyamata az a beszerzési szabályzatnak bizonyos részeivel nem felel meg, és ez e vonatkozásban mi azt a belső ellenőrzés állapította ezt meg, azt kértük, hogy újra végezzék el a beszerzést. Ugye itt az önkormányzat a közgyűlésen a készítető kezességvállásról döntött, tehát nem maga arról, hogy a hitelt fölveheti a termár, hiszen az ő felelősség közelében van. Mi arról döntöttünk, hogy ha fölvesz 200 millió forint hitelt, akkor ő készítető kezességet vállal az önkormányzat fölötte. Úgyhogy újra elvégezte a Termál Kft. Gyakorlatilag ezt a beszerzést. Egy ajánlat érkezett a árajánlatok közül, és most ebben a döntést, a januári döntést korrigáltuk ennek az ajánlatnak megfelelően. Történt most már, és ez az ügyet mi úgy gondoljuk, hogy le van zárva. Éppként talán egy mondatot mondanék rá, hogy valójában itt a vita az volt, hogy a hitelnek a díja az mennyi, tehát nem a 200 milliós hitelen ment a vita, hanem az, hogy mennyi a díja ennek. Ugye egy hitelnek van a bubor plusz 1 vagy 2%, tehát azon ment a vita, hogy 1 vagy 0,75 volt, ami a előző közgyűlésen ment. Tehát itt magyarul az, hogy egész évben, ha a teljes hitelösszeget kihasználta volna a Termál Kft., akkor ez egy ilyen 2-300 000 forintos sávba mozgó költségkülönbség lett volna a díjak között. Tehát egy marginális tétel egyébként a vitának a tárgya, de ezzel most megnyugtatóan egy rendes beszerzés keretében lezárult ez a ügylet. Ugye ez egy dilemma volt, hogy ez zárt ülésem, ez zárt ülésem, tárgyaltuk, és politikailag jobb lett volna nyílt ülésen tárgyalni, de alapvetően a ajánlat adók, azok üzleti titokként kérték, hogy azért ezt ne adjuk nyilvánosságra, hogy mi az ajánlatnak az összeg, úgyhogy ezért zárt ülésen tárgyaltuk. Ez de le van zárva, el van fogadva, a Termál Kft. Tudja indítani a hitelfelvételt a következő időszakban.
Több 100 milliós támogatásból újul meg a Tokaji vasútállomás. A MÁV csoport állomás felújítási programjában 14 vármegyében több mint 30 helyen valósul meg fejlesztés. Dr. Kon Zsófia, országgyűlési képviselő, a beruházást egy összehangolt ütem elemének nevezte, amely által már most érezhető a régió és a település turisztikai erősödése.
A magyar kormány 2017-ben kiemelt turisztikai térségé nyilvánította ezt a térséget, a mi térségünket, Tokaj városát, a Tokaj-hagyaljai településeket és a Zemplént. Nyilván nagyon sokat kell azon dolgoznunk, hogy ez meg tudjon valósulni, de vannak tényleg bizakodásra okot adó dolgok. Tehát Tokaj városában nyílt egy 4 és 5 csillagos szálloda. Azóta olyan szinten növekedtek a vendégészakák, hogy 20 000-ről már a tavalyi évben 100 000-re nőtt a vendégészakák száma. Nyilván még ezt szeretnénk tovább növelni majd a jövőben, de ez egy nagyon-nagyon fontos kiindulópont, hogy van egy ilyen ugrás. Emellett valóban egy történelmi beruházás zajlik Tokajváros főutcáján és a belvárosban, ami azért különleges, és szerintem ezt mindig ki kell emelni, mert Tokaj már több mint 950 éves. Egy nagyon komoly történelmi városban vagyunk. A Magyar Kultúra napján ünneplik itt a város napját, hiszen a himnuszunkban is egyedül Tokaj szerepel település névként. És készült egy film, Rádai Mihálynak a filmje, Tokaj 900. születésnapjára, hát még kimondani is egyébként izgalmas, és abban a fiatalokat megkérdezték, hogy mit szeretnének látni a városban 100 év múlva. És olyan dolgokat mondtak, amiket mi már most megcsinálunk 50 évvel később, és ez szerintem az itt élő embereknek a szorgalmán, a kitartásán és az összefogásán múlik, hiszen ebben a térségben óriási, óriási potenciál van. És miért fontos a vasútállomás? Hát nagyon fontos a vasútállomás, mert ugye alapvetően ez valamilyen szinten a város kapuja. Ide érkeznek be vendégek, vagy akár ezt használják napi szinten az itt élők. És azt gondolom, hogy mindenféle szempontból fontos üzenet az egy település életében, hogy hogyan néz ki a vasútállomás. Ez a mostani beruházás, ami azért bruttó 600 millió forint, tehát egy nagyon komoly beruházásról van szó, alapjaiban tudja megváltoztatni azt a képet, amit egyébként akár a vendégek, vagy az itt élők nap mint nap láthatnak, ha Tokaj városába érkeznek. Ami különlegesség, hogy itt szembe velünk van egy nagyon-nagyon szép emlékmű, ez az ország zászló emlékmű. Nagyon sok megemlékezésünk ott van nemzeti ünnepekkor, illetve aradi vértanúk napján, tehát ez egy fontos emlékhely igazából itt a tokaiak számára, és én annyira örülök neki, hogy akkor már egy év múlva, nem is egész egy év múlva, de egy teljesen megváltozott, új arculatú vasútállomást fogunk látni onnan is.
Országos plakáttervező pályázatot indított a Bükki Nemzeti Park igazgatósága az aktuális környezetvédelmi problémák bemutatására. A felhívásra felső tagozatosok, középiskolások és felnőttek jelentkezését várják. A pályázók 4 kiemelt témakörben alkothatnak olyan kérdéseket érintve, amelyekről a közbeszédben gyakran téves vagy hiányos információk keringenek. A szervezők célja, hogy a folyamatos fogyasztásra ösztönző reklámok helyett végre valóban fontos, ökológiai összefüggések kerüljenek az óriás plakátokra. Az alkotók részletes háttéranyagokat is kapnak segítségül, hogy vizuálisan is hitelesen mutathassák be a természetvédelem legsürgetőbb kihívásait. A részletekről Szűcs Erzsébet, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelője adott tájékoztatást.
A plakáttervező pályázatnak az ötlete tulajdonképpen egy ilyen utopisztikus gondolatból született meg, hogyha járunk-elünk az utcákon, akkor akarva akaratlan is mindig szembe jönnek az óriás plakátok, és valahogy nekem onnan jött az ötlet, hogy milyen jó lenne, hogy milyen menő lenne, hogyha az óriás plakátok kicsit a környezeti nevelésnek a terei is lehetnének. És hát azért mondom, hogy utopisztikus, mert ugye legkevésbé környezeti nevelés témát látunk ezeken az óriás plakátokon, és hát lehet, hogy ez most még nem fog megvalósulni, de innen jött az ötlet, hogy esetleg lehetne egy alkotó pályázatnak ez a témája, hogy tervezzenek a jelentkezők plakátokat különböző aktuális természetvédelmi problémák témában. 3 kategóriában lehet jelentkezni, általános iskola felső tagozat, középiskola és felnőtteket is megszólítanánk. tehát ez a harmadik kategória. Négy témában a szabályokról olyan nagyon részletesen most nem beszélnek, ugye mindent meg lehet találni a honlapunkon, illetve a Facebook felületünkön a kiírásban. A legfontosabb talán az, hogy a beküldési határideje az március 22, és maga a módja pedig az hát majdnem, hogy szabadon választott, talán annyi megkötés, hogy A4-es A3-as méretű lehet az alkotás, és nagyon fontos, hogy az alkotó saját maga által készített művel pályázzon, ami lehet hagyományos rajz, de lehet festmény, kollás technika, színes, fekete, fehér, a lényeg, hogy minél egyedibb legyen, és hát szeretnénk, hogyha ezúttal a mesterséges intelligenciát mellőznék a jelentkezők. Végül négy téma került kiválasztásra. Nem volt könnyű, mert hát sajnos, hogy nem sajnos, természetvédelmi probléma az akad bőven, tehát több témát is tudtunk volna még felhozni, de arra is próbáltunk figyelni, hogy a különböző korosztályoknak úgymond könnyű legyen az alkotás, ezért van olyan téma is, ami inkább az általános iskolásokat szólít meg. Itt például az első téma, ez a békavonulás téma, ami egy kicsit konkrétabb, tehát nem egy ilyen nagyon nagy léptékű általános téma, hanem egy kicsit konkrétabb problémára hívja fel a figyelmet. Ugye itt a tavaszi időszakban, amikor a két étek megindulnak a telelőhelyekről, a szaporodó helyek irányába, a tavak kis vizes élőhelyek irányába, nagyon sokszor az útvonalakat átszeli valamilyen forgalmas autóút, ami nyilván a békák vesztét okozhatja. Természetesen ez sok éve már vannak erre megoldások, ugye a természetvédelem szakemberei békaterelők, átjárók telepítésével, illetve nagyon sok békamentő akció szervezésével azért tudnak segíteni a kétértőeknek, de ugye nem tudunk mindenhol ott lenni, nem lehet mindenhol megoldani így a problémát, és azért még ez így is elég sok természetvédelmi kár keletkezik. És ezért gondoltuk, hogy ez lenne az egyik téma, hogy erre kicsit felhívni a figyelmet mondjuk egy ilyen plakáttal, hogy ezeken a helyeken fokozott figyelemmel közlekedjünk. Sajnos tudok én is az országban olyan helyet, ahol hiába van kisebb tábla mondjuk, ami mondjuk békavonulásra felhívja a figyelmet, ezt vagy nagyon nehezen észrevehető, vagy figyelmen kívül hagyják az autósok, pedig egy kis odafigyeléssel azért nagyon sok kétértű életet lehetne megmenteni.
Kedves hallgatóink, még maradunk a természetben a Föld napjához kapcsolódóan. A riporter Trimba Miranda.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Mácsár Beátát itt a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy április 27-én fognak tartani egy igen jeles rendezvényt, mégpedig a Föld napja kapcsán, és arról kérdezném Mácsár Beátát, hogy miről is lesz szó pontosan.
Eger külterületéhez tartozik Almár, és Almár területén sokan nem tudják, de van egy páros kolostorom. Ezt annak idején 1973-ban, amikor Fodor László feltártak, elkészítette róla az anyagot, akkor utána visszatemették, mert nem volt rá pénz, hogy megcsinálják az állag megóvó munkálatokat, már úgy értem, hogy múzeológiai szempontból, és amikor 2005-ben lehetőségünk nyílt arra, hogy egy kis pénzt pályázati útján nyerjünk, akkor úgy gondoltuk, hogy oda kimegyünk, és megpróbáljuk megint olyan helyé varázsolni, ahova szívesen mennek a családok, vagy akár az egyének, vagy brigádok, vagy közösségek kirándulni, hiszen ott van a patak, szép természeti környezet, és az elmúlt 20 alkalommal, vagy 20 évben tettünk ki kirándulók számára asztalokat és padokat is. No, ez, hogy mindig szép legyen ki tavasszal, ezt minden évben kimegyünk mi civilek, és ott rendbe tesszük, lenyírjuk a füvet, a cserjéket, visszavágjuk, mert nagyon fontos, hogy a lent a letakart épületköveket ne feszítsék szét a növényeknek a gyökerei. Ezért ezt bevállaltuk, és egy napot mindig így a földnapja kapcsán rászánjuk, és elmegyünk, és megtakarítjuk a területet.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy hogyan közelíthető meg ez a pálos kolostorom.
Mint említettem, Almárban van. oda most már hála az égnek távolsági járatok is sűrűbben megállnak azon a területen, tehát rögtön a vasúttal is lehet jönni, meg busszal is, meg hát akinek kedve van, kerékpárra pattan, de bízunk benne, hogy jó idő van, és akkor kerékpárral is ki lehet jönni. Pontosan ott a busz megáll, illetve a vasútállomás mögött van a patak másik oldalán, tehát nem tudja senki eltéveszteni a helyet.
Aki úgy gondolja, hogy szeretne részt venni ezen az eseményen, és ő is szeretné karbantartani, rendben tartani ezt a területet, milyen eszközöket érdemes vinni, hogyan kell készülni egy ilyen rendrakásra, egy ilyen kertészeti felvonulásra?
Évek óta az Agria Speciális Mentés Tűzoltó Közösség biztosít nekünk szerszámokat, nagyobb szerszámokat, hogy ásó, hogy kapa, csákány, tehát ezeket a szerszámokat, hosszú nyelvűeket, de szívesen veszük, hogyha meccsollót vagy sövényvágót magával hoz, akinek van oda haza, és magával tudja hozni. Illetve hát már van egy kis brigádunk olyan férfiakból, akik hagyományos fűkaszával, vagy pedig damilos kaszával tudják nyírni az egy 50-es magas füvet. Kesztyűt azt mi szoktunk biztosítani, illetve hát természetesen egy kis 10 óraival is megvendégeljük azokat, akik ott lesznek majd a takarításon.
Hány órakor érdemes odaérkezni?
Mi már a főbb szervezőkkel 8 órakor kint vagyunk, tehát ha valaki úgy jön autóval, vagy úgy van ideje, akkor jöhet nyugodtan hamarabb is, de a rendezvény 9 óra és 12 óra között van meghirdetve, illetve 1 óra, de 12-kor általában már beszoktuk fejedni, és akkor sütizünk, eszünk, iszunk, egy kicsikét fotózgatunk, úgyhogy 12-ig tart a munka.
Ugyebár április 25-én lesz ez a rendezvény, hogy karban tartják a Pálos Kolostor romjai környékén lévő zöld területet, de ugyanakkor van-e szükség arra, hogy ezt a programot többször is megismételni így a tavasz-nyár folyamán? Szoktak többször is oda kijárni?
Az az igazság, hogy mi 20 évvel ezelőtt azt vállaltuk, hogy ilyenkor a földnapja kapcsán rendbe tesszük. Természetesen ahhoz, hogy ugye szép nyílt fű legyen, vagy ne legyen egy méter magas csalán ott azon a területen, jó lenne, hogyha több alkalommal, és mi ezt vállaltuk. Tehát, hogyha lenne olyan közösség, iskolai közösség, vagy netalántán középiskolások, akik önkéntes munka keretében belül kimennének anyával vagy apával, és lekaszálnák, biztos, hogy jót tenne a területnek. Minden esetre azt szoktuk látni, hogy azért van kint mozgás, tehát főzőcskéznek ott, vagy csúdítanak, tehát mennek azért oda ki emberek, de mindenféleképpen jó lenne, hogyha egy kicsit már, tehát a későbbi időszakban, nyári időszakban is, főleg amikor csapadékosabb az idő, akkor utána élnének ezzel a lehetőséggel, hogy lekasszálják, vagy valamilyen úton, módon újabb rendet tennének ott.
Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna kérdezni ezzel kapcsolatban. Van-e esetleg olyan, amit még ehhez hozzá lehetne fűzni?
Talán annyit szeretnék még elmondani, hogy ebben az évben 20. alkalommal szervezzük meg ezt a takarítást, Pálos Kolostorom rendbetételét, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy várunk mindenkit, aki most már nem tud, mert megöregedett, vagy éppen font fordítva kisgyermeke van, de annak idején az elmúlt 20 évben ott volt velünk. Szeretnénk megemlékezni erről a 20 évről, és azokról az emberekről, akik segítettek, úgyhogy várunk mindenkit, azokat is, akik régen voltak velünk.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim Grunda János és Koleszár Krisztián riporter, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon, Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Jézus Krisztus megváltói halálából és feltámadásából élő remény fakad, és ezt a reménységet álhatatosan meg kell vallanunk Urunk második eljövetelének tevékeny várakozásában. Ezzel a címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal a reménységgel kapcsolatban Szent Péter első leveléről elmélkedünk, azon belül is az első fejezetben található mondatokról. Néhány általános megjegyzés. Péter első levele a Biblia újszövetségi iratainak részét képező levél. Hagyományosan Szent Péter apostol nevéhez fűzik, aki római püspöksége alatt írta Kis-Ázsia több egyházának, Krisztus után 60 körül. Bár a szöveg Pétert azonosítja szerzőként, ezzel szemben sok mai biblia tudós azzal érvel, hogy nem Péter volt a levél szerzője. Olvasóit mindenek előtt abban kívánja támogatni és megerősíteni, hogy az üldözéseket, megpróbáltatásokat Krisztus példája szerint türelemmel és állatatosan viseljék. Rámutat, hogy a keresztények szenvedése nem valami hallatlan dolog, ez egy idézet a levélből, hallatlan dolog, hanem részesedés Krisztus szenvedéseiben. Rámutat arra, hogy a türelmes szenvedés kedves Isten előtt, és hogy ha a próbát kiállják, méltók lesznek a dicséretre és tiszteletre. Az üldözés a sátán műve, ezért nem szabad tőle megrettenni. A szerző emberileg is vigaszt nyújt a híveknek, amikor azt írja, hogy ez a szenvedés rövid, utána pedig kimondhatatlan öröm következik. És most nézzük vizsgált szakaszunkat. Szent Péter első levelének az első fejezet harmadik versétől olvasom a szentírási részt. Legyen áldott az Isten és Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élő reményre, hogy a mennyekben elpusztítatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Isten hatalma megőrzött titeket a hitben, az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben majd megnyilvánuljon. Abban örülni fogtok, noha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy a próbát kiállva hitetek, amely értékesebb a tűzpróbálta veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, dicsőségre és a tiszteletre. Akit noha nem láttatok, mégis szerettek, bár most sem látjátok, mégis hisztek benne, de mivel hisztek, újjonghattok a megdicsőültek kimondhatatlan örömével, mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Eddig az idézet Szent Péter első levelének első fejezetéből a harmadiktól a kilencedik versig tartó szakasz. Isten új életre hívott minket, mert új isteni életet teremtett bennünk. Az újjászületésre használt görög szó csak Péternél fordul elő. Egyébként csak a negyedik század végétől ismeretes. Az új életre keltés nem más, mint a megszentelő kegyelemmel való megajándékozás, amelynek következtében Isten fogadott gyermekei leszünk. Ezt a nagy ajándékot a keresztségben kapjuk meg. Ezért, tisztelt rádióhallgatók, nem lehet eléggé hangsúlyozni. Tudatosítsuk magunkban, akik meg vagyunk keresztelve, hogy milyen nagy ajándékot, kegyelmet kaptunk az Istentől, az Atyától, Jézus Krisztus által a Szentlélekben. És ez tudatosan hangzott el az imént, mert a mennyei atya gyermekei, a fiú testvérei tanítványai vagyunk, társai, a megváltói örömhír hirdetésében szavainkkal és tetteinkkel egész életvitelünkkel, és nem a saját erőnkre kell támaszkodnunk csupán, hanem mindig megláthatjuk a Szentlélek vezetését, megérezhetjük a Szentlélek sugallatait. Azok a keresztények, akik az Atya akaratát teljesítik, Jézus Krisztus lelkületét egyre inkább elsajátítva, a Szentlélek vezetésére figyelve. Erről a reménységről tesz tanúságot Szent Péter, illetve az ő szellemiségét követő tanítvány, ennek a levélnek a szent szerzője. Tisztelt rádióhallgatók! Ha azonban az első fejezettel foglalkozunk, akkor érdemes mindenképpen egy másik részt is megvizsgálnunk. Ez nem más, mint Szent Péter első levelének a 13. versétől a 16. versig terjedő rész. Idézem, ezért övezzétek fel gondolkodástokat, legyetek józanok, mindenestül reméljetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenése hoz nektek. Mivel engedelmes gyermekek vagytok, életeteket ne szabjátok múltbeli vágyaitokhoz, amikor még tudatlanságban éltetek, hanem, mint ahogy Szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti szentek bármilyen körülmények között, mert megvan írva, szentek legyetek, amint én is szent vagyok. Eddig a most vizsgált részünk. Miről van szó? A keresztényeknek szenteknek kell lenniük, mert a Szent Isten ezt akarja. Ugye ismerős számunkra az Isten irgalmasság tisztelete kapcsán is, az imádság, Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten, és természetesen nem csak így a 20.-21. századból, hanem már az ókeresztény korból is ismerős a Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan megnevezés, a háromszor szent, vagyis hogy egyedül csak Isten a szent, egészen más, mint a világ, a teremtmények, messze, de messze végtelenül felülmúlja az összes teremtett valóságot.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Törökszent Miklósról